az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Ez a zene rólatok szólt? Vagy szól?
Hát még nem, mert akkor én még nem ismertem Tamarát, mikor ez készült. Ez egy rádiófelvétel. Mi nevényes körülmények között ismerkedtünk meg, mert Kijevbe rendezett egy, a KISZ rendezett egy ilyen vegyes felvágó, egy jégcsarnokban rendezett egy olyan koncertet, ahol a Neoton együttes, Szécsi Pali és Tamara volt,
a tárgányi
részről, és mi voltunk az Edittel, a partnernőmmel, a jégsó részvevői.
Csanádi Károlyt halljuk, a férj
minőségében. Igen, és oda a vonatnál ismerkedtünk meg a nyugati.
Milyen ruha volt rajta?
Hú, ezt már nem tudom.
Mi volt, ami megtetszett benne?
Én ott a szemében néztem, és attól kezdve egész Kijevig beszélgettünk. De egész Kijevig. És akkor egyre szorosabb lett köztünk a kapocs, és tulajdonképpen már akkor elvettem volna. Mire megérkeztünk Kijevbe.
Ilyen gyorsan el tudtad dönteni?
Ilyen gyorsan. Ennyire belém nyilalt szinte, hogy ez az a hölgy, akit nekem rendelt a végzet.
Ennek most már 50?
50 éve és 6 napja.
6 napja? Óriási. Hát sok boldogságot.
Nagyon szépen köszönjük.
Mi tartotta egybe ezt a házasságot?
Hát mi tartott egybe? Minden. Mindent együtt csináltunk. Először én igyekeztem kiszolgálni az ő pályáját, aztán később...
Ugye az elmúlt adásban Tárkányi Tamarát mutattuk be a hallgatóknak, és ígértem, hogy eljön majd a férj és a Csanádi Károly.
Később utána ő tulajdonképpen feláldozta a karrierjét, és eljött velem a külföldi jégrevűbe, mert oda kaptam szerződést.
Igen.
És először csak egy évet
látott. 66-ban nyert a Táncdal Fesztivál, egész pontosan második lett.
Így van.
Tehát elméletileg, ha jól gondolom, simán lehetett volna bármekkora karrierje is.
Igen.
És ezt feladta.
Igen, és ez 70-ben volt ez a kijevi kiküldetés, koncert, és akkor 70-ben megismerkedtünk, mint mondtam, a nyugati pályaudvaron, és egész odáig a vonaton beszélgettünk. Hát akkor még vonattal mentünk Kijevbe.
És az hogy volt, amikor ő azt mondta, hogy akkor most nekem fontosabb vagy te, mint az én karrierem.
Ilyet nem mondott. Nem mondott, és én nem is kértem, de minden szavából sugárzott.
Jó, de nem beszéltétek meg?
Nem. És amikor hazajöttünk, akkor...
Ne, még el sem mentettek nekem. Tehát összecsomagoltatok, így van? Valami ilyesmi lehetett, másképp nem megy
ki az
ember. Nem,
kint találkoztunk a pályaudvaron.
De most nem a Kijevről beszélek,
ja,
hanem arról beszélek, hogy ő feladta a pályáját, érted, akit leszerződtettek külföldön különböző jégrevükben. Mert igen, hogy te ebben, igen, a műfajban voltál tökéletes.
Az már az esküvőnk után 3 héttel volt, és közben nekem folytak a tárgyalások a jégrevükkel, párhuzamosan, és közben meg volt az esküvőnk. 3 héttel utána nekem ki kellett mennem Eindhovenbe, Hollandiába, mert ott lépett fel a bécsi jégrevű, amelyikben kezdtem.
Ők hívtak? Te jelentkeztél, vagy hogy volt 1970, nem tudom mikor?
Hát a kapcsolatfelvétel az még itt történt előzőleg a kis stadionban, mert itt játszott a bécsi jégrevű kis stadionban, és hát elmentünk mi is megnézni, hogy milyen ez, és akkor ők tudomást szereztek arról, hogy itt van egy bajnok, és akkor na hát nem akarja leszerződni, és szót követett, és akkor aztán szerződtettek.
Szedjük össze a bajnoknak az életrajzát, a sportról beszélünk most. 4-szeres magyar bajnok, téli egyetemi bajnok, 3 világbajnokságon indultatok, 5 Európa bajnokságon. Ebből az igazán nagy duranás az egyetemi bajnokság. Ugye azt mondod, hogy az egy...
Igen, a főiskolai világbajnokságnak nevezett, régen úgy hívták az univerziádét, és ma már univerziádénak hívják. Az idén is volt, Novoszivirszkben volt a téli univerziádé, és mellesleg a partnernémmel mi adtuk át a csapatzászlót a kiutazó csapatnak.
Szóval tehát számon tartanak.
Nagyon már, számon tartanak.
Most már Mató Edit nincs közöttünk.
Hát Mató Edit február 22-e óta nincs közöttünk.
Szépen búcsúztál el tőle, olvastam valahol a, igen, emlékező soraidat.
Igen, és leírhatatlan. Szóval csak akkor éreztem igazán, mikor elvesztettem, hogy hát mintha a félkaromat vesztettem volna el. Hát minden hozzá kötött évek hosszú során át azok a
edzések. A Tamara nem volt féltékeny?
Nem. Nem. Nem, de hát én már az Editnek a partnere voltam akkor, amikor Tamarával összeismerkedtem.
Tehát ő már egy ilyen kész helyzetet kapott az élettől.
Már akkor az Editnek a partnere voltam, és hát bizony akkor mi még ugye nyitott pályán edzettünk a kis stadionba és a műjégen, és ennyi előnyt adhattunk az Európa-bajnoksági versenytársainknak, hogy mindegyik országban volt már jégcsarnok fedett. Csak nálam.
Tehát azt jelenti, hogy hidegbe, esőbe, hóba, fagyba.
Fújt.
És mi vitt benneteket oda, amikor rossz volt az idő akkor is?
Hát nagyon beöltöztünk, sállal, sapkával.
Jó, de mondhattad volna, hogy ma nem, majd holnap. Nem lesz annyira hideg, biztos.
Azt nem mondhattuk.
Mert?
Nem, hát nem lehetett kihagyni edzésnapot.
Ez egy belső elvárás volt?
Hát, hogyha az ember
saját magatokkal szemben.
Egy célkitűzéssel van, hát például az, hogy bajnok legyen, akkor annak mindent alá kell vetni. És tényleg Edith is ilyen kis törékeny, kis gimnazista volt, 17 évesen kezdtem vele korcsolyázni, már ő volt 17 évesen, jóval több, és...
Ő keresett meg?
Igen, tulajdonképpen igen, mert én akkor éppen partnernő nélkül voltam. Partnernő nélkül voltam, és hát most elárulok egy titkot, a előző bajnok, a Korda Vásárhelyi párosból, a Korda György is keresett engem, hogy legyek az ő új partnere. És akkor, hát én hezitáltam, és akkor elég gyorsan beugrott, és megkeresett, hogy kezdjünk mi egy új párost. És aztán én meg arra gondoltam, hogy minek legyek én a Korda Györgyinek a második partnere, meg ő a nagy fölöttem, ők már akkor többször értek el helyezést Európa-bajnokságon. Mondtam, hogy akkor most kezdünk az Edittel egy új lapot. És kezdtünk, és 3/4 éven belül kin voltunk a moszkvai Európa-bajnokságon.
Jégtáncban.
Jégtáncban.
Más volt akkor, azt mondod?
Hát a jégtánc nagyon más volt. Nagyon más volt. Én nekem az a szerencse jutott, hogy a jégtánc fénykorában lehettem bajnok, és ezt nyugodtan mondom, vállalom ma is mindenki előtt, mert 3 napon át tartott a verseny. Az első csak a 4 kötelező tánc bemutatója volt. Igen ám, de a 4 táncot fél órával a verseny előtt 18-ból sorsolták ki. Tehát készülni 18 tánccal kellett. És akkor a második nap volt az úgynevezett egyénileg alkotott tánc, a harmadik nap a kür. Most egy standard tánc van összeházasítva az egyénileg alkotott tánccal, valószínűleg nem bírta az ezerfejű Cézár a televízió, hogy a jégtáncnak 3 napja legyen. És még egy, nekünk akkor már az összes ma létező emelés és egyéb flixflax figura egyéb, akkor már megvolt.
Tehát magyarul az azóta eltelt 30-valány év alatt...
Csak lefelé ment a jégtánc, én kimondom nyugodtan. Még egy ér ment lefelé. Tulajdonképpen még nem egészen onnantól kezdve, mert még a regőciék világbajnokságáig még ez tartott ez az aranykor.
Regőci-Sallai párosról beszélünk.
Regőci-Sallai, igen. És akkor regőciék után a oroszok olyan hegemóniára tettek szert a Nemzetközi Szövetségbe, hogy teljesen eluralták, és ráerőltették. És a jégtánc szakmai bizottságának nem volt ereje, hogy ellentmondja. Hát például egyet mondok, behozták a balettzenét és a klasszikus zenét a jégtáncba. Hát, könyörgöm, a sportpáros, így hívjuk a páros műkorcsolyázást, a műkorcsolyázás és a sportpáros, azok futhatnak klasszikus zenére, sőt, azoknak az a jó. De amilyen csak tánczenére megy az iskoláját neki. Hát ezt
jó, nem... de már az oroszok nem annyira a hegemónok, ha jól gondolom.
Nem,
és...
nem hála Isten.
Jó, de nem ment előrébb a dolog, ahogy hallgatlak.
Igen, egy-egy párost időnként látni, aki igazi jégtáncot csinál. Minden évben úgy van egy, hol egy angol, hol egy kanadai.
Jó, de a magyar hol van? A magyar páros.
A magyar az sajnos...
Miért nincs?
Sajnos nem jutott be a kür lefutásra. Kürt lefutók közé, azt jelenti, az első 24-be nem került be.
Ezért te mennyire vagy felelős?
Én sem mennyire.
Hát te nem vagy benne ebbe a sportéletben?
Én már nem csinálom körülbelül.
Meg se kérdeznek,
85-86 óta.
Tessék mondani,
nem,
hogy Csanádi úr.
Nem, eltávolodtam teljesen.
Megsértődtél, vagy 8, nem engedtek
nem, be? 86-ban adtam le az utolsó párosomat, mert a polgári foglalkozásom annyira lekötött. Én akkor már tulajdonképpen a korábbi gancvillamos jégműveknél való mérnökösködésem után előbb a kereskedelmi
kamarát. Jó. Még ott nem tartunk, várj egy picit. Regőci-Sallai párosnak te voltál a...
Ez
hogy,
még 80
hogy kell mondani?
Volt. 80-ban nyertek ők.
De hogy kell mondani, mi voltál?
Egy team dolgozott mellettük, egy edzői team, egy csapat, angolul mondtam a teamet, és ebben a csapatban én képviseltem a jégtáncot, az jégtánc szakmai részt. Volt például az Operaház magántáncosa, Nagy Zoltán, meghalt szegény ő is, és aztán volt egy külön a szárazföldi táncra egy tanárnő, aki foglalkozott velük, és így minden részt más és más vitte náluk, de én képviseltem a jégtáncvonalat.
Hát ez egy felelősség már, vagy bocsáss, hát megérte, igen, és ezt ott hagyta a gancs.
Igen, nem az én nevem alatt ment, a Beti Kelevé nev alatt ment, de hát Beti Kelevé időnként jött ide egy hétre.
Ő egy
híres, igen, edző volt. Egy világszerte nagy neve volt, és ő szerepelt, mint edzőjük.
És amikor ő nem volt, akkor te voltál helyette? Ez egy rang, akárhogy is nézem.
Ez lehet mondani. Lehet mondani, hogy egy rang.
És akkor úgy gondolod, hogy nincsen felelősséged? Hát akinek hát rangja
mai,
volt.
Lenne. Még utána, hát még nyolc... Mai...
Jó, mikor volt vége a Sallai Regőci kettősnek, utána nem tudom, mit...
80-ban megnyerték a világbajnokságot. Nekem még 84-85-ben volt egy párosom az Európa-bajnokságon, akik ugyanazt a helyezést érték el, mint amit mi elértünk az életünk első Európa-bajnokságán. Tehát tulajdonképpen, jó, ők egy helyen rosszabbul végeztek, de egyáltalán többen is indultak. Ők 13-ok lettek, mi első alkalommal 12-ek lettünk, és ez nagyon jól esett. És akkor ezt a párost utána...
Az egy
akkor,
jó eredmény, ha valaki 12-dik?
Igen, feltétlenül jó eredmény. És akkor utána...
Miért jó?
Hát hasonlítsuk a maiakhoz. Ilyen egyszerű. Mikor nem tud bejutni a 24-ben a magyar bajnokpár.
Uh-huh. Na és akkor ezt a pályafutást segítette a Tárkányi Tamara azzal, hogy ő nem akart énekesnő lenni?
Hát nem, ő a nagy szerelemtől lehet mondani, hogy egy időre feladta a pályáját. Akkor még csak azt hittük, hogy egy évre. De hát aztán akkor engem kézről kézre adtak. A bécsi jégrevűtől a Holiday on Ice, Amerika jégrevű. Akkor utána a Baimler Show, a Hans-Jürgen Baimler nevű híres, sokszoros bajnok, 5-szörös Európa-bajnok korcsolyázónak a jégszínháza, és akkor utána még az úgynevezett Európa Ice Theaterbe léptem föl. Szóval végül 6 évre sikeredett ez a távollét.
Uh-huh. Hazajöttetek, és akkor?
És akkor hazajöttünk, hát akkor Tamara megkereste a kapcsolatait, nagyon jól fogadták, S. Nagy István azonnal írt neki egy albumot, és Máté Péter például eljött hozzánk, és feljátszotta egy számát, és a Tamara első megjelent kazettáján, CD-jén tulajdonképpen van egy soha nem hallott Máté Péter szám. Nekünk pedig megvan az eredeti felvétel, amikor még Máté Péter az zongorázta ott nálunk. És közben adta az utasításokat a hangszerelésre, hogy ide kell egy rekordozó kürt, ide egy nem tudom mi. Ez megvan, őrizzük nagy becsben.
Na és akkor azt hogy látod, hogy ő neki ez a 6 év kihagyás, ez ártott a saját karrierje?
Hát bizonyára, hogyha folyamatosan megy tovább, akkor bizonyára ő is ott lenne, mint az előtte győztes Kovács Kati, utána győztes Zalatnai, stb. Koncsuzsa. És akkor ő ezt tulajdonképpen elengedte.
A kedvedért.
És akkor újból kellett visszakapaszkodni.
A kedvedért.
Hát igen, igen, lehet mondani, ezt pirulva mondom, de így történt.
85-ben abba hagyta Csanádi Károly a jégtánc világát, ott hagyta egészen pontosan, ugye?
Lényegében igen.
És elment a saját szakmájába, gépészmérnök, külkereskedelmi diploma, edzői oklevél, stb. Tehát...
Hát az edzői oklevelet akkor születeltettem, félretettem egy pillanatra.
Jó. Azt gondoltam, tehát gyakorlatilag te az a sportoló vagy, aki odafigyelt arra, hogy ne csak a sport legyen, hanem legyen más is.
Igen, ezt így is akartam. Kezdettől fogva, amikortól már kezdett menni a jégtánc, akkor már erre gondoltam, hogy azért mindig...
Egyszer vége lesz?
Hát végül is az ilyen... látványos szerepléseknek vége lett. De hát még sokszor elhívtak ezen a címen, azon a címen tanácsadóként mindenhova. Aztán akkor ritkultak később.
De milyen érdekes, hogy számon tartanak még mindig az egyetemi
leginkább,
szinten.
Leginkább az egyetemi és főiskolai sportszövetség tart nyilván. Ők ezt a univerziádi győzelmet, szóval nagyon komolyan vették, és mikor az 50 éves évforduló volt 2016-ban, akkor gyönyörű sorozatot hoztak le rólunk az interneten. És tényleg ők tartják számára jobban, mint a szövetség. A Magyarországos Korcsa Szövetség az nem annyira.
Ennek mi az oka?
Hát talán azért, mert hogy kiszálltam onnan 85-be a hivatalos edzősködésből.
Mit hozott a szakma?
Hát a szakma sok mindent hozott, sok érdekeset elsősorban, és tulajdonképpen, hogy a Ganz Villany promóciós munkáinak az egyik előharcosa lehettem, az vitt el engem Malajziába, Tájföldre, Kínába.
Azt mit kellett csinálni?
Hát bemutatni. Megfelelő anyagokat vittem magammal, azokat bemutatni, és hát lehetőleg...
Ilyen üzletszerző körút,
igen,
lehet így mondani?
Igen, lényegében az, igen. Igen. Hát a Ganz Villany nagyon sok felé exportált. A Ganz Villany nem én csináltam, de exportált villamosokat Alexandriába, Egyiptomba, trolibuszokat Észak-Indiába. Akkor hát Új-Zélandban még a háború előtt szállított vízi erőművet, Kínába is szállított ott a turbogenerátorokat.
A 80-as évekről beszélünk?
Igen.
Úgy általában. Milyen érdekes, hogy az akkori közlekedési vállalatnak nem kellettek a magyar gyártmányú villamosok?
Pedig nem kellettek.
Miért
pedig
nem?
Volt prototípus kocsink, aztán azért lettek Ganz villamosok, a Mávak csinálta a mechanikus részt, mi az elektromos részt, lettek, szóval ma is láthatók ott például a kettes vonalán mennek azok a keskeny, furcsa villamosok, az a mi villamosunk volt, de például nem kellett a trolibuszunk, ami Indiába kellett, nem kellett a motorvonatunk, ami Jugoszláviába kellett.
Itt most mutattál egy metró képet.
A metró kocsi prototípusa elkészült 1986-ban. Egészen hasonlít a mai asztomkocsikhoz, mellesleg.
Szerintem
és
ugyanaz.
Másfél évig
jó,
jártam.
Szerintem ugyanaz.
Már lehet mondani. Nem egészen ugyanaz, mert a miénk nem volt egész végig átjárható, a miénk két elválasztott kocsiból állt. De
formára
igen. Igen.
Összekeverném bármikor
igen.
A mostaniakkal.
És már akkor visszatápláló fékezése volt. Tehát azt jelenti, hogy fékezéskor energiát táplált vissza a hálózatba. Ezt nem tudják.
Például, ez miért jó?
Hát mert például
nem fogyaszt
spórolás.
Annyit, spórol.
Persze, spórolás, energia megtakarítás. És a szovjet kocsik azok...
Jó, mi lesz ennek a sorsa? Várj, 86, jó, 86-ban azt legyártottátok.
Másfél évig ment próbautakon, és akkor egyszer csak elhalt. Abba maradtak a tárgyalások.
Mi lett helyette?
Hát lett a szovjet, meg az Alstom kocsi.
A mostani Alstomról beszélünk. Ami lehet, hogy gaz, csak már nincs, aki számon kérje, mert nincs gaz.
Hát Lengyelországban gyártják ezeket az
Alstomot. De az alapkoncepciót nyilván számon lehetne kérni.
Igen, igen. A Ganz villanyt sajnos, ez egy másik történet, nyugodtan kimerem mondani, hogy lerohasztották, és a külföldi konkurencia javító üzemévé tették a 80-as évek legvégén, 87-88-ban. Ez is annak esetben.
Mert nagyon jó volt?
Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Hát például volt egy tolatómozdonyunk, félvezetős tolatómozdonyunk, még ma is üzemel. Ma is üzemel a déli pályaudvaron. Imádták a mozdonyvezetők. Imádták. Mert nem kellett odafigyelni, hogy ne pörögjön meg egy helyre, mikor meg akarja mozdítani a nehéz szerelvényt, hanem volt benne ilyen blokkolásgátló, és hát szóval imádták. Azt sikerült itten eladni, a tolatómozdonyunkat a márnak.
Az egy hány éves gyár volt? Ugye 100 éves évfordulóra készült az a prospektust, ahol
igen, a Ganz villany az tulajdonképpen ugye először volt a Ganz Ábrahám által létesített nagy cég, amelyiknek 1878-ban létesült a elektromos még kísérleti műhelye először, és aztán akkor feltalálták a transformátort a Ganz villanyba 1885-ben. Déri, Bláti, Cipernowski, az egész világ elismeri, hogy a transformátor magyar találmány. 1985-ben, mikor a transformátor 100 éve volt, nagy szimpóziumot tartottunk itt Budapesten, meghívtuk rá Amerikától kezdve mindenhonnan a szakembereket, és elismerték és gratuláltak, hogy tulajdonképpen Siemens előtt még a Déri, Bláti, Cipernowski feltalálta a transformátort.
Voltak kudarcok, és említette egy történetet, sajnos már elfejtettem a lényegét, hogy valaki nem kapott hitelt a kutatáshoz.
Igen, ez Kandó Kálmán volt, aki igen. A 30-as évek közepén a Hitelbanktól nem kapott anyagi finanszírozási
mire?
Lehetőséget. A kísérleteire. És akkor ez már a magyar kandómozdonyok legyártása után volt. És megvolt a nagy sikerszéria a kandómozdonyokkal, és mégsem adtak neki.
Miért nem?
Nem tudni. Hitelbanknak a mindenható igazgatói úgy gondolták, hogy nem. És akkor Kandó Kálmán elment Olaszországba, Milánó mellett építettek egy gyárat neki külön, ott 1955-ig építették a kandómozdonyokat.
Életednek a része volt a Kandó, vagy a Ganz egész villany. Pontosan.
Uh-huh. Ganz villany. Így mondjuk, Ganz villany mindig mellé tesszük, mert Ganz Bávag is volt ugye a másik óriási cég.
És aztán utána, amikor megszűnt, akkor te voltál vezérigazgató?
Nem, én először a kereskedelmi kamarához mentem, ott lettem a külföldi befektetőknek a tanácsadója, meg privatizációba kellett részt venni, de hát ettől erre most nem kommentálom, hogy miért nagyon tele lett a hószipőm.
Mert hogy?
Nem. Láttam én ott sok mindent. Na, a lényeg az,
arról
ma már egyre jobban beszélnek arról, hogy a privatizáció hogy történt Magyarországon. Ezt hagyjuk. Nem akarok most hozni példákat, mert nem akarok politikai sikre elmenni. Na, szóval...
De a lényeg az, hogy körülbelül hasonló helyzet volt, mint a Ganzzal.
Igen.
Hogy egy összeszerelő üzem lett a korábban világhírű valamiből.
Nem. A privatizáció ugye az állami vállalatoknak a magánkézbeadása
igen.
volt. És ott ez olyan módon történt, hogy egy forintért megvette, és akkor aztán már az első évben több százezert ért, és így tovább. Szándékosan nem említem.
Jó, ott hagytad?
Igen, és akkor aztán egy osztrák-magyar céghez mentem, befektetési igazgatónak, és akkor utána onnan mentem el egy tiszta svájci tulajdonú, de Magyarországon, Budapesten bejegyzett cég vezérigazgatójának mentem el. annyira svájci volt, hogy a igazgatósági üléseket Svájcban tartottuk. Na egyszer Magyarországon, de én voltam az egyedüli magyar az igazgató tanácsban.
Többre vitted, mint a korcsolyában.
Hát, ki tudja.
Hát nem. Hát ha te nem tudod, én honnan tudjam?
Mondjuk.
80 évesen van olyan, hogy az embernek zúg a vére? Meglát valamit?
Ha, milyen értelem?
Jégtánc.
Hát most már az az igazság, hogy nem nagyon nézem a jégtánc versenyeket. Mert mióta meredeken megy lefelé a jégtánc színvonala, nem vagyok.
De hát csak a magyar színvonalon megy, vagy egyébként
nem.
Is?
Nem, az teljes nemzetközi színvonal, a jégtánc, mint olyannak a szakmai színvonala meredeken lefelé megy a mi időnk óta.
A szakmai színvonal az mit jelent?
Azt jelenti, hogy például annak idején még egészen a Regőciék világbajnokságáig tulajdonképpen adtak arra, hogy tényleg tánc legyen a jégtánc. Tehát, hogy ne egy lebutított páros műkorcsajázás legyen. De hát itt van a nagy buktató, hogy minden jégtáncos a pályáját műkorcsajázással kezdi. És aki nem tudja elfelejteni utána, az mindig meg is marad ebbe, és mindig olyan is lesz, megmaradnak az erőltetett elhajtások, megmaradnak a hosszú, koszorúzó lendületvételek utána, fönn a nagy figurák. Nem, a jégtánc nem ez. A jégtáncnak minden egyes lépésénél a zenével kell élnie, minden egyes lépésénél. És ilyen szempontból a standard táncok nagyon jók voltak, mert megtanítottak erre. És minden, az, hogy minden lépésünkkel, minden szívünk dobbanásával a zenével éljünk.
A piruettbe ezt nem tanítottátok?
A piruett az egy másik.
Az egy iskola volt.
Igen, az egy jégiskola volt.
A te nevedhez köthető.
Jégiskola volt, amit mi akkor GMK rendszerben csináltunk. A régi...
Gazdasági munkaközösség.
Régi Budapest sportcsarnokban. És nagyon népszerű volt. Nagyon népszerű volt, három volt magyar bajnok állt össze, Simon István, Kiliti Gábor és én, Csonáli Károly. És mind a hárma, Simon István egyéniben volt magyar bajnok, Kiliti Gábor párosba, és én pedig jégtáncban, ugye? És akkor tulajdonképpen így hármunkkal vezetve, nagyon sok minden újat csináltunk ott, például a jégdiszkot. Csináltunk ott jégdiszkot, ahová bejöhetett akárki, mert ott nem csak ilyen elitista korcsolyázás ment. De ment nagyon komolyan a korcsolya képzés, és tudomásom szerint komoly embereket adott, például a Pahók Viktóriát, aki a Budapesti Európa-bajnokságon harmadik lett Sebestyén Júlia első helye mögött. Ő onnan nőtt ki a piruettből.
És az már nincs?
Hát még nyomokban van, mondjuk. Mert hát átvette.
De te nem
a piruett már rég nem létezik, de most átvette a Népstadion. Először Népstadion Sportegyesület, és aztán nem is tudom, hogy hívják.
De te nem vagy nyomokba se jelen, nem, ahogy én hallgatlak
nem,
téged.
Nem, már csak a Simon István volt, a Kiliti is.
De miért nem vagy ottan?
Hát miért legyek?
Csak.
Miért legyek? Nem.
Te meg vagy sértődve, vagy mi
nem,
van?
Nem, az idő elszállt egyszerűen.
Feletted?
Nem csak felettem, mindenki felett. A Pavuk Viktória ma már nem tudom hány éves edző. Hát ő, bár ő neveli a fiatalságot. Hát nem én kellek oda, most már át kellett adni a fiataloknak a stafétabotot.
Azt mondta a Tárkányi Tamara egy héttel ezelőtt, hogy öreg vagy.
Hát...
Ezt mondta a feleséged.
Nézlem.
Aki megbabonázott Kijev felé teljesen.
Nézlem. Ezt ő kis fricskának szánta, de én nem hiszem.
Ő az idősebb?
Nem, én vagyok az idősebb két és fél évvel, de szoktuk mi így fricskázni egymást. Egyébként, mivel ez rádió, és nem láthatták, én nyugodtan merem mondani, hogy a Tamara is letagadhatna 20 évet. Azzal együtt, hogy most már elég sok 6 év alatt 9 műtéten van túl, mindenét összetörte, stb. Leállt az éneklése, de nyugodtan mondhatom, hogy ahol kinéz, és ahol megjelenek vele, hát nem úgy néz ki, mint egy 78 éves.
Meg mindig szereted?
Hajjaj, nagyon.
Mit szeretsz benne? Biztos vannak korszakok egy férfi életében. Nem. Szerettem a kezét, mit tudom én, vagy múltkor még szerettem a kezét,
nem,
most már...
A lelkét, és azt, hogy... Szóval azt fogott meg a nyugati pályaudvaron, mikor indultunk vonattal el Kijevbe is, azt fogott meg, hogy olyan őszintén beszél az emberrel, és a tenyerén a szíve. És ez mai napig így van. Mai napig így van, és tökéletesen értjük egymást. Szóval Hát az nincs, nem, hogy egy pár.
Segítetted, ugye, amikor te, a te korszakod véget ért jégtáncban, igen, profiként is abbahagytad, akkor te segítetted az ő...
Hát én egy kicsit tanultam zenét, és én is tulajdonképpen egész odáig tudtam neki segíteni, nem csak a kottáit írtam, hanem hát a felvételeknél, mind a két zenei albumánál én tulajdonképpen zenei rendezőként működtem közre, és meglepetésemre, amatőr létemre nagyon jól elfogadta a tanácsaimat és a hozzászólásaimat a profi szakmai stáb. Szóval ezt akkor tudnánk igazán, hogyha most itt volna az a legutolsó CD-je, akkor tudnánk, mert rámutathatnék, hogy miket mondtam én.
Elvtelen dolgokra nem voltunk hajlandóak.
Nem.
Mondod.
Nem.
A Tamara karrieréről beszélünk?
Igen. Se az én karrieremért.
Az mit jelent, hogy elvtelen? Hát, mondjuk az ő karriere szempontjából.
Hát akármit, olyat mondani, ami nem igaz, vagy mit tudom én futni.
Hogy ilyen bulváros legyen, hogy akkor mindenki arról írja, hogy Tárkányi Tamaránál nem tudom, mi történt.
A túl bulvárost se. Másrészt, ami olyan gej dolog, azt mi nem. És másrészt, hogyha mit tudom én, különböző dolgokhoz kötötték, hogy akkor ezt kell cserébe csinálnom, nem.
Az mi volt, hogy cserébe kell csinálni bármit?
Mikor valamit kértek érte, mit tudom én már mit.
Pénzt?
Volt, hogy pénzt, volt, hogy mást. De
mi a más?
Hát sok minden.
Szexuális más?
Sok minden mást kértek. De nem akarok én erről beszélni. A lényeg az, hogy nem... Nem voltunk hajlandók sem. Azt mondtuk, itt van, itt a portéka, kell, nem kell. Nem kell, jó.
Azt mondod, hogy valami butikban játszották valakinek a dalait.
Hát igen, mert,
a körúton.
Mert az időt, tehát mikor a Tamarának az utolsó CD-je megjelent, akkor a S. Nagy István mondta, hogy itt akkor még a körúton laktak, itt előtte lenne egy bodegába, játsszák éjjel-nappal XY énekesnőnek a számait, kiabálva a körútnak. Igen, de azért 1,5 milliót kell fizetni. No, nem, mondtuk, köszönjük. Nem kell. Szóval nem, ezeket nem csíptük. Minden olyan, ami valamivel, valami árukapcsolása, valamivel összevegett, dehogy is.
Jó volt így?
Jó.
Ahogy eddig volt?
Jó. Jó, és most... Két év múlva, ha Isten éltet, átveszem egy Gyémán diplomámat, és nagyon jó volt. Azt mondhatom, visszanézve. Nagyon.
A Tamara is ezt mondaná, hogyha megkérdeznék?
Remélem. De legalábbis kettőnk beszélgetéseinél ő is azt mondja, hogy nagyon örül, hogy nem adtunk oda különböző dolgokat, vagy nem álltunk be valaki mögé, vagy valakit segíteni a cserébe azért, hogy minket promotálja. Nem akarjuk.
Jó, de hát figyelj, de ezt a két írást szedtem össze nagy nehezen rólad. A Tamaráról sincsen több sokkal. Az is inkább ilyen kutyás.
Igen, hát igen, mert állatvédelemmel nagyon régóta foglalkozunk. És ezért. Szóval, de először...
De az is jó pofa, hogy elmentetek takarítani az állatkórházba.
Először a legprimitív.
A Csanádi Károly, meg igen, a Tárkányi igen, Tamara.
Igen, igen.
A lovak mellé.
Nem lovak, hanem kutyák, macskák, tengeri malaszok mellé. Elmentünk, és sétáltatni kivittük, és takarítottuk a ketrecet egy évtizedig. Aztán utána egy alapítványt örököltünk, akkor már saját magunk mentettük, Népstadionból, innen, onnan.
Ezen kompenzáltatok valamit, Karcsi?
Hogy kompenzáltatok?
Nem tudom, van közös gyereketek?
Nem.
Hiányzik, vagy hiányzott, vagy...
Nem, ez még akkor dőlt el, amikor először ugye nekem mentek a revűjövek, és utána még Tamarának a karrierjét szántuk, és nem akartuk, hogy kihagyjon egy évet amiatt. Nem akartuk, mert már túl sok éve elment közbe, nem akartuk, hogy még amiatt. És aztán, mikor már úgy akartuk volna, akkor már néztem, hogy a Tamara, ja Istenem, már 45 éves. Mondtam, hogy nekem nem kell se hülye gyerek, se béna gyerek.
Hallgassuk meg őt most, jó? Csanádi Károly, köszönöm szépen.
Hogy engem semmi baj nem ér. Ne Nem gondoltam arra sohasem, mi lesz, ha egyszer véget ér. Nem tudhattam azt, hogy hirtelen elhagy majd sok-sok jó barát. Mi is történt volna én velem, ha nem találok én reát. Örülök, hogy vártalak, és hogy megtaláltalak, sugarát a fénynek te hoztad el nekem. Örülök, hogy létezel, mindig hozzám érkezel, csak enyém vagy és enyém leszel. Végtelennek tűnő éjszakán, szenvedélyben történhet bármit ezután, nem leszek én boldogtalan. Örülök, hogy vártalak, és hogy megtaláltalak, sugarát a fénynek te hoztad el nekem. Örülök, hogy létezel, mindig hozzám érkezel, csak enyém vagy és enyém lesz.
Hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zántai László volt. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiót.